negyedik szobát, és akkor miért
a Marti már a családban is megszervezte holnapra, de hogy a fűszlét is.
Kedves testvérek! Kedves testvérek, szeretettel kérek mindenkit, hogy aki szeretne részt venni a beszélgetésen, ez fakultatitás, úgyhogy semmi sem kötelező, de minden erősen ajánlom. Kérek mindenkit, hogy foglaljuk helyet, és idegeljük el ezt a szép éleget, és közben Tibor is egy kicsit hadd pihenjen, és akkor aztán majd lehet vele kérdezősködni, beszélgetni. Köszönjük Istennek azt a sok-sok csodát, amit itt apró pénzre váltva kapunk meg. Tibor testvérünk tényleg fantasztikusan Istentől megérintett lelkű valaki, aki azt, amit megkapott, azt nagyon jól is tudja átadni. És most megkérdezik, hogy ki vagy te úgy különben a nagyon egyszerű, primitív mindennapi életben, ez az egyik, és hogyan jutottál hitre?
Nevemet már tudjátok azt is, hogy Veresegyházról jöttem, ott élek, az erdőkertesi gyülekezetben, ahol Gáborral közösen töltjük most a időket. Egyébként abszolút civil munkám van, autóvillamossági műszerész vagyok, tehát mondhatni, soha emberek előtt nem álltam, és soha nem állítottam össze előadást, ez az első ilyen, tehát nem vagyok erre képezve. Sem szakmailag, sem előadásra. Egészen kiskoromban, ugye ahogy nagyon sokunkat, a megkérdezések nélkül megkereszteltek a szüleim, de nyilván nem bántam katolikusként, de úgy valamelyest ez mozgatott régen, de nem, mint ahogy a családom sem gyakorolta a hitet, gyermekkoromban én sem. 2000-ben tértem meg bemerítkezéses kereszteléssel egy kis egyházban, kevesen ismerik, de talán közületek hallottátok, Krisztus Magyarországi Egyház, ez egy néhány fős kis, meglehetősen radikális egyház, és amit tanultam, az, náluk nagyon sok mindent tanultam, és mai napig is abból tudok merítkezni, de valamiért már nem éreztük ott jól magunkat majdani későbbi feleségemmel. Eljöttem én is, eljött ő is, majd később lett ő a kedvesem, majd később a feleségem, édes Tova már. Pontos számot kellene mondanom, de 22 éve, azt hiszem. És körülbelül 10 éve vagyunk az evangélikus egyház tagja, akkor amikor eljöttünk onnan, akkor kerestünk gyülekezetet. Sokszor megfordultunk baptista gyülekezetekben, ma is szeretettel járunk, ott is volt egy hasonló előadás. de nagyon-nagyon befogadott minket az erdőkertesi evangélikus gyülekezet, és ott próbálunk meg feleségem gyermekbiblia kört szokott tartani, családi napot igyekszünk megszervezni, én presbiterként segítem építeni a gyülekezetet, és hát amiben lehet Gábort és a másik lelkészünket segíteni. Dióhéjban így fogalmaznám.
Köszönjük! A magánélettel kapcsolatban van esetleg kérdés, mivel belemélyedünk itt a szakmai dolgokba, ami a Tudósok Társasága. Igen, egy kérdés ott van.
Hogy kapcsolódik hozzád, mikor érintett meg téged? Ugye jól?
Egészen picike gyerekkoromban, még amikor nem jártam óvodába, én azt hiszem, hogy az apukámtól kaptam ami mint később kiderült, egy tankönyvnek volt a csatolmánya általános iskolában, én valahogy az óvodában kaptam egy ilyen földrajzi atlaszt, ahol a térképeket nagy szeretettel néztem, és arról, hogy ezekről a vetületi képekről, meg a bolygó, hogy néz ki, stb. Valahogy az űrkutatás az így megérintett. És egészen kiskoromban kaptam, még 86-ban, amikor azt hiszem, hogy 8 éves voltam, egy magyar űrkutatási lexikont, amit egyébként nagyon meglepett, amikor Gábornál jártam először, a saját könyves polcunkon kívül csak Gábornál láttam. Ez egy vaskos kiadvány, és ezt egész gyerekkoromat végig kísért, és azóta így folyamatosan. És azóta nagyon érdekes, hogy ugye nem aktívan, de mindig odafigyeltem ezekre a dolgokra. És erről az első úrvacsoráról, Odrin úrvacsorájáról 2 évvel ezelőtt hallottam először, egy National Geographic műsorban, csak így átugorva volt egy ilyen érdekes is adalékként megemlítve, és mindjárt utána kerestem, hogy megkérdeztem a lelkészünket, meg még néhány szilárd hívő testvért, hogy mit tudtok erről, és senki nem tudott rá. Tehát egy valahogy ez nem egy előtérben tartott történet, és ez indított meg erre, hogy...
Tehát ez akkor csak szinten, hobbi szinten?
Csak. Igen. Igen.
És akkor most mélyedjünk bele a szakmába. Jelentkezés alapján, hogy legyen, én fogom moderálni. Kérem szépen, aki lemond a vacsora adagjáról, az elsőbséget élvez. Jó. Kérem, tehát kinek van kérdése, kérem, aki jelentkezési sorrendben fölletten a kérdéseket. Kati.
Az elején vagy közben is többször elhangzott, hogy majd erről még beszélünk.
Igen.
Az egyik az volt, hogy ugye a NASA nem nézte jól szemmel ezeket a hitvallásokat.
Igen. Ennek az az eredete, hogy ez a...
Esetleg a kérdés, mindenki hallotta?
Hallottátok a kérdést?
Félmondottam, mindig viszont.
Hogy miért kellett burkoltan hitvallást tennie Aldrinnak, és miért nem lehetett ezt nyíltan? A számomra az előadások a csúcspontja, vagy nem tettem a végére, szerettem volna a csúcson abba hagyni, a 1968-as Apollo 8-as teremtés könyvének felolvasása, és ez amikor megtörtént, akkor ateista szervezetek beperelték a NASA-t. Azért, mert terjesztik a hitet, mert hitet vallanak Isten mellett, és ebből komoly ateista perek voltak, ami, ha jól tudom, majdnem 15 éven keresztül húzódott, és egy ateista hölgy állt ennek a hátterében, ő vitte végig ezt a kemény osztosorozását a NASA-nak, és ők azt kérték, hogy mehet a teremtéskönyve után, hogy mehet a úrvacsora, és el is lehet mondani, csak legyen kissé burkolt. Isten nevét nem említhette meg.
Akkor mindjárt megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy viszont a teremtést, meg egyáltalán az Istent hitet támadók, azok megjelennek ugyanígy valahol az éterben? Tehát, hogy erről tudsz-e valamit? Hogy
nem hallottam volna, nem kerestem, és elém pedig nem jött. Tehát valószínűleg annyira nem volt fajsúlyos. Érdemes lenne egyébként utána keresni, mert ugye ezek sem a első sorban szerepelnek a találati listákon, mondjuk úgy.
Már Sagannak a nyilatkozatai, azok hogy keringenek az éterben?
A Sagan? Akár Sagan? Sagan ateista volt, én úgy tudom.
Hatalmas
tudós. Én nem kutattam, meg nem találtam olyat, bár határozottan úgy tudom, hogy ateista, de nem találtam aktív ateista kijelentéseit, pedig úgy tudom, hogy voltak. Igaz ez? Vagy te hallottál róla?
Igen.
Egyébként nagyon érdekes, hogy a Carl Sagan, az csak egy nagyon érdekes dolog, ő rendkívül radikális környezetvédő volt, és képzeljétek el, és katonai atom technika felhasználás ellenes. amikor megtörtént, ezt most nem közvetlenül ide kapcsolódik, de azért elmondom, mert nagyon érdekes, hogy milyen fordulat volt az ő életében, nem isteni fordulat, de fordulat. Ugye 1957-ben, amikor először üreszköz bocsájtott föl a Szovjetunió, és először a kutyát, ugye Lajkát, olyan erőfölényben és olyan fejlettségi fölényben volt a Szovjetunió az űrkutatással kapcsolatban, hogy úgy gondolta az USA, hogy egy óriási nagyot fog dobni, vagy robbantani, szó szerint, és Carl Sagan bízták meg azzal, hogy atombombát robbantson a Holdon. Ez elindult, ez a fejlesztés, hogy hogyan lehet, ugye a Szovjetunió már akkor tudott űrszondát küldeni a Holdra, az USA is, és megbízták azzal a Sagant, hogy robbantson atombombát a Holdon, ezt most megmutatjuk a szovjeteknek, és Sagan elkezdte ezt kiszámítani, meg elszervezni, és érezte, hogy nagyon rossz oldalon van, és elkezdte abba az irányba vinni a számításait, hogy mennyire destabilizálja a Hold forgását, hogy a későbbi Hold, mivel ugye légkörmentes környezet, nem tudjuk, hogy terjednek a sugarak, stb. Hogy később gyakorlatilag lehetetlenné válna ember Holdra lépése, ha megtörténne ez a lépés. És ez egy kicsit túltolta a Sagan, és le lett ez az akció fújva, és olyannyira billent át, hogy ő fizikailag akadályozott meg kísérleti atomrobbantásokat. Tehát tiltott területekre vágtak kerítést, mentek be, és akadályoztak meg atomrobbantásokat, le is volt ő tartóztatva, de olyan híres tudós volt, akkora nagy ember volt, hogy igazából bántódása nem volt, bevitték, kiengedték, de ez többször előfordult, csak ennyit Sagan-hoz.
Köszönöm, ez fontos.
Tessék!
Azt szeretném megkérdezni, hogy arról van információt, hogy most is egyre ellenzionálza, hogy ezt a Sikkel kapcsolatos dolgokat esett. Ugye tudjuk, hogy van jelenleg is négy magyar űrhajós jelentő, már most tudjuk, hogy ki lesz az a kettő, aki egy a kapit repül, egy a tartalék, hogy ők sem hozhatják most sem nyilvánosságra, hogyha esetleg mondjuk, hogy van hitünk, ha
Igen, ezt nem tudom. Ugye általában nincsenek most jó promóciója, vagy hogy mondjam, tehát nem... Nem hiszem, hogy ezt nagyon támogatnák most. Igen. A magyar űrhajós jelenetekre, meg a két válogatott, hogy nagyon sok beszélgetés van, rendkívül szimpatikus srácok, mind a négyen, meg az a kettő is, aki már most a kiképzést kapja, de erről nincs szó. És az ő hitükről sem tudok, de érdemes lenne, egyébként vannak ilyen online beszélgetések, érdemes lenne egyszer kérdésként szóltani.
Tessék!
Igen?
Elhangzott az, hogy vittek a kordra ilyen mikrodipliákat, meg ilyen lemezeket, amiket van,
az
a
könnyelvet
hangozom,
hogy
üdvözlőszer.
Mi
a célja, hogy ez ott van?
Ez olyan, amikor a hegymászó kitűzi az ászlaját a hegycsúcsra. Igazából szerintem eszmei célja van. Ugye a John Stuart tiszteletesnek ugye ez volt a személyes vállalás, hogy a Biblia legszélesebb körben való népszerűsítése. Az, hogy eljutatta a Holdra, ezt nagyon nehéz überelni, úgymond. Igen. És az, hogy Sagan kitalálta ezt, hogy üdvözletek, ugye az nem a Holdra ment, hanem az ki a mondjuk úgy, hogy a világ mindenség felé. Tehát az ugye a Voyager 1 az nem a Holdra ment, hanem hogy Apollo is egészen ki a naprendszeren, ma is repül, 46 év után, tehát ezek ma is száguldanak ki az űrbe. Tehát egyébként az oldalán, amit rákérdeztél, ugye az egyik felén láthattuk magát a hanglemezt, a másik felén pedig egy használati utasításval, hogy a mikrobarázdából hogy lehet kinyitni. Ők abban is gondolkodnak a Földön kívüli, volt egy ilyen felvetés. Egy monoszkóp van az oldalán, ami, hogy ugye a képet talán régről emlékszünk, voltak ezek a képbeállításhoz használatos monoszkópok. És vannak a naprendszer, nem a naprendszerek nem, a világegyetemnek úgynevezett pulzárjai, ezek még stabilabb pontok, mint a napok. És pulzárokhoz viszonyítva el van helyezve a Föld ezen, tehát be lehet bárki a világegyetemben be tudja határolni, hogy honnan jött az üzenet. Ez volt a hajdani terv.
Igen?
A gyermekek, nem tudom, hogy említetted, de mert nem mindent hallottam, hogy hány évesek, hogy már őket is bevezetted ebbe a...
Sokat beszélünk róla, aktívan nem érdeklődnek, próbálom őket oda csalni ismeret terjesztő ilyen irányú műsor. 12 éves a kisebbik fiam, és 15 éves a nagyobbik fiam, ő most ballagott a húcsvétlen. A előadásomon voltak már, tetszett is nekik, aktív érdeklődés nincs, de amikor oda tudom őket vonzani ilyen területre, meg a kisebbik fiamnak volt most az iskolában egy felkészítés, egy ilyen irányú felkészülésre segítettem neki, olyankor azért nagyon sok érdekes dolgot el lehet nekik mondani, és igyekszem ezt a Isten munkájával való párhuzamba állítást ezt folyamatosan. Mivel hívő iskolába járnak, ezért a bolygórendszerből való felkészülésbe is ezt bele emeltük, tehát igyekszünk őket ebbe az irányba.
Szeretném a távlali terveit elmondani, elmondanád erről a... Hát nyilván ez az első, de ahogy téged látlak...
Jelen pillanatban új cél nem leveg a szemem előtt, de szeretném lehető, most ugye negyedszer van szerencsém szolgálni ezzel az előadással is, már itt néhány testvér jelezte, hogy örömmel látná a saját gyülekezetükben, és ezt én nagyon szeretném, hogy a lehető legszélesebb körben jutatni, ahova elhívnak, akkor nagy örömmel el fogok menni. Egyelőre ezen dolgozom, és folyamatosan farigcsálok rajta. Itt éppen mondtam itt testvérnőknek az előbb, hogy próbálom egy picit időben meghúzni, hogy tartalmilag ne csorbuljon, mert tudom, hogy fizikailag a 70 perc az lehet sok. Tehát ez is folyamatos változtatás alatt van, de egyelőre más tervem nincsen.
Ez a körülkötetással kapcsolatban nem akar tovább.
Egyelőre nem. De még nincs kizárva.
Ez vigasztal bennünket.
De egyébként van egy olyan érdekes tervem, és az idei családi napra szerettem volna, csak már se időm, nem, meg ezzel foglalkoztam még, hogy egyéb olyan tudósok, nagy tudósok, akik hittel éltek. Ugye van sok, ugye, mint ahogy Newton idéztem az elején, akik hittel éltek, és érdemes lenne egyszer ezt is fölkarolni. Még itt aktív lépéseket nem tettem, esetleg bármelyik testvér, aki lát ebből fantáziát, tegye meg. Érdemes lenne ezzel is foglalkozni egyszer.
Azt szeretném kérdezni, hogy mindig is érdekelt az egész, hogy a kutatás kicsi gyerekkor óta, de ez az egész, amit most itt nekünk bemutattál, a felkutatás, mennyi időt kap ki?
Az első lépés, ennek az alapja, amit a saját gyülekezetemnek készítettem, ami kb. Ennek a fele, az mondjuk egy-két napot, de az, hogy ez így összejön, az kb. Egy év. De igazából ezt úgy vegyük az egy évet, hogy nem aktív egy év, hanem a kisfiam nagyon sok anyagot talált, elküldte akkor azon, én elindultam és találtam valamit. Igazából mondhatnám azt, hogy megmutatta, hol kell ásni, és akkor én ott találtam valamit. Testvérek, barátok küldtek érdekességeket, és akkor ott is találtam valamit. Tehát egy ilyen folyamatos apró kis munkálatok voltak, és akkor úgy épült fel. Az meg, hogy a magyar vonatkozásokat beletegyem, az nem is tudom, hogy miből jött, de az valahogy így nagyon adta magát. Hogy ezek is olyan dolgok, amiről hiába itt élünk, meg tévé, rádió, stb. Ezek a hatalmas nagy műszaki dolgok, hogy a magyar elme miket alkot, és nem is feltétlen magyarként van számon tartva. Én ezzel a részre nem foglalkozom, de az, hogy magyar honfitársaink alkották, azt szeretném, hogy tudjátok.
A maszat az mire lesz, ő csak itt egy kiperkérdés?
A maszat az szerintem már nincsen fönt, jól mondom? A maszat az a magyar szatellit volt. Igen, annak egy viszonylag rövid élettartama volt, de most úgy tudom, hogy lesz egy másik, aminek... Vagy a maszat 2? Van olyan?
Ami lesz, igen. Most
igen, de nem tudom pont.
Jó, ennyi elég.
A maszat magyar szatellit, ez a... Ez a...
Igen.
Ez a nem.
Én voltam a kérdés, nem tudok feltenni, csak egy információt szeretnék hozzá, mi már egy kis Kisvárdánról érkeztük, és a Farkas Bertalan ott él, mai nap beszéltünk szomszédba Gyuláházban, és Kisvárdán tanult középiskolában, és a mai napig tart előadásokat egyébként, de néha már csak meg kell jelennie, meg se kell szólalnia, tehát ugye ez a népszerűsége.
Személyesen? És egyébként is
megtenni? Én a fiát, meg a családtagjával.
Úgy örülök az ilyen visszajelzéseknek, hogy ilyen ezek.
Azt is tudod, hogy
hívjátok, hogy a vallásosak. Sajnos nem tudom, zárni, mert dolgozok, és ott él a fiáig.
Én is úgy tudom, hogy nem jutott.
Ugyanis vadászpilóta volt annak ide, egy katona volt, és az tiltva volt.
Igen. Hát azóta sok, egyébként mindegyik.
Most már. Ja, ő nem.
Mindegyik utat.
Kérdés, igen?
Ékelén.
Ja, bocsánat, hogy ékelén, aztán az.
Férjemnek tanítványa volt a Farkas Bertalan a Műszaki Egyetemen, és nagyon jóba voltak, és küldtek a fiaimnak is ilyen aláírásos, amit már nem tudom, hogy hol van.
Biztos, hogy megvan még.
Laci, kérjük, akkor jöhet.
Az Apollo 13-ról nem beszéltél, vagy nem tudom, hogy miért, ez nem megyek még iskolába járnunk, mert már idősebb is vagyok, és kötelezően megnéztük elég a Google órán, és meghallottuk azt, hogy ott pont kérték az imádságot a
igen.
Emberektől, az egész emberiségtől, a NASA pedig elindult, megestetett.
Aha. Az volt a testvérnek a, hogy nem hallotta az előadásban, valóban nem volt benne. Egyébként tényleg érdemes lenne bele emelni, hogy volt az Apollo 13 nevű küldetés. Van róla egy hatalmas mozifilm, kicsit hosszú, de ajánlom figyelmetekbe. Az volt az, amelyik nem ért célt. Apollo 13. Az Apollo 13 odafele úton történt egy valamilyen oxigén vagy valamilyen gáztartály felrobbant, és végzetesen megsérült az űrhajó. Az Apollo 13 óriási csodája, hogy visszatértek a Földre. De erre az esélyük a nullához közelített. És a testvér azt mondta, hogy arról érdemes lenne beszélni, hogy ott kérték az imát hivatalosan. Ugye? Jól mondom? Az Apollo 13 legénységért. Tehát, igen. És ott az volt a csoda, egy műszaki és minden tekintetben bravúr, hogy olyan műszaki állapotban fagy, oxigénhiány, stb. És sértetlenül visszatért a három
műhajós. Ha jól tudom, itt volt az, hogy a központi tájékoztatás ellenére, tehát nem azt csinálta, amit a protokoll szerint kellett volna csinálnia az valamelyik űrhajós, hanem a saját manuálisan irányította, és itt tudtak lejutni. Igen,
sikerült. De ez a 20 milliszes film, az nagyjából meg is tehát ez meg is felel.
Az egy igaz történet, igen. Tom Hanks igen, a főszereplő, igen. Igen, igen, de azaz, és meg.
Igen. A Challenger katasztrófával kapcsolatban kérdezzék valamit, hogy ennek van-e valamilyen hitbeli konzekvenciát, hogy készült egy film a Challenger katasztrófáról. Ezt is meg lehet nézni, és érdemes megnézni. Egy nagyon szép film, egy film eposz arról, hogy az ember milyen nagyokat tud tenni. Nyilván nagyon rossz befejezés lenne az, hogy a befejező része a filmnek az lenne, hogy fölrobban az űrrepülőgép. Ezt kihagyják, ez természetes. A film úgy valósítja ezt meg, hogy robog fölfele az űrhajó, és közben látjuk a nyúlc űrhajósnak az arcát, és hallunk egy csodálatos, szép verset. Egy ilyen űrimádó verset, és az utolsó mondata így hangzik, és akkor kilépek az űrbe, és megérintem az Isten arcát. Ez, miért van ez? Tehát ez egy űreposzt, tehát megírják ezt Amerikában, és hát ebben nyilván egy csomó olyan dokumentum anyag is belekerült ebbe a filmbe, ami valóságnak megfelelt. Amellett, hogy hát megpróbálták ezeket az áldozatokat, hősöket, ugye nagyon emberséges és nagyon szimpatikus színbe föltüntetni. Miért van ez, hogy az utolsó mondat az mégiscsak az Istenről szól? Miközben ez a téma, ez tabu szín.
De lehet, hogy ez nem véletlen?
Nem tudom, mert igazából erre nem tudok egyértelmű választ adni, hogy ez az Isten arcának megérintése, ez bennem egyébként nem feltétlen elsőre egy pozitív dolog. Ugye van az a marxi idézet, amit te szoktál idézni gyakran, ez hogy hangzik?
Az meg úgy hangzik, a Marxnak van egy műve, sokan nem tudják, de aki elolvassa a Marx a Sátán című könyvet, olvastam már, olvassuk el, valami 193 idézet Marxtól, és az egyik az például, van neki egy műve, egy művecskéje, inkább maradt volna a fejében, ez a címe, hogy Oulá nem, ugye értjük? Mindenki érti? Ez az Emmanuel szónak egy ilyen zavaros anagrammája, összedobált betűi, ugye, ami az Immanuel, Isten, ugye, annak az ellentéte. És ennek a versnek, ahol össze-vissza fröcsök mindenfélét benne a nagy érdemű szerző, a végén azt mondja, és akkor arcba vágom az Istent, és leszánkázom a pokolba, pont. Ezek nem jelennek meg, Marxnak a körülbelül 100 vagy hány kötetes művéből összesen 13 írja a könyv, kering köszön, a többit hét lakat alatt őzik, mert botrányos.
Ugyanakkor csak erre még visszatérve, hogy azért nem árt, hogyha ezeket ismerjük, hogy vannak ilyen gondolatok, hogy ahhoz képest azért mi tudjuk pozícionálni magunkat, mint ahogy Bence testvérünk ugye reggel arról beszélt, hogy az evangelizáció kapcsán egy milyen lelki állapotban lévő és milyen gondolatok által terhelt emberrel akadt össze, és lám most is emlékszik rá, és rengeteg gondolatot indít el benne is, meg bennünk is, ezért nem árt, hogyha ezekről hallunk. Egyébként a Challenger 2-nek az volt az egyik legnagyobb katasztrófája azon felül, hogy történt, ami történt, hogy egy amúgy rutineljárás ilyen katasztrófába fordul, hogy ez lett volna az első olyan küldetés, ahol abszolút civilek utaznak a fedélzeten. Határozott cél volt, hogy tanárok legyenek, és azoknak a tanároknak a diákjai, iskolái élőadásban nézték a kilövést, meg az eseményeket, és akkor történt a sajnálatos esemény. Igen.
Most egész aktuális kérdés. Az ukrajnai háború miatt Oroszország, a Szovjetunió vagy Oroszország ugye kegyvesztett lett, viszont működik még talán a MIR.
A MIR ugye ő már nem. Az ISS, a nemzetközi. Hát mondtak már valamit, hogy ők ki fognak majd vonulni, de nem. Tehát, hogy magából a projektből. Ugye itt egy komoly anyagi finanszírozásról is, meg műszaki ellátásról is van szó. Én hallottam olyat, hogy mondják, hogy majd ennyi és ennyi éven belül ki fognak vonulni ebből a projektből. Tehát azért nem eszik olyan forrón ezt a kását. Magának a nemzetközi űrállomásnak azt hiszem, hogy 6 éve van hátra elméleti, vagy 6, vagy jó számolom? 7. 2031-ig tervezik üzemeltetni, egyszerűen már szerkezetileg gyengül meg annyira, hogy nem lesz utána biztonságos. Tehát volt már ilyen nyilatkozat, úgy tudom, Oroszország részéről, de hogy még mindig részese a nemzetközi űrállomásnak, az tény.
És hát, hogy az amerikaiak sem tudnának nélkülük, tehát olyan fontos...
Hát ez sokáig így volt, hogy a nemzetközi űrállomás kiszolgálását az orosz űrügynökség látta el Szajuz űrhajókkal. Amerika kivonta a űrsiklókat, tehát az űrrepülőgépeket, és utána nem volt gazdaságosan működtethető űreszköz. Tehát voltak éppen érthetetlen volt, hogy miért tették meg ezt a lépést, és csak a Oroszország tudta Szajut, igen, űrhajókkal ellátni, Szajut űrhajókkal ellátni. Meg van nekik az úgynevezett Progress teherűrhajó, aminek nincsen személyzete, tehát személyzet nélkül, ezekkel tudták ellátni az űrállomást, de azt utána jöttek a SpaceX, meg most már a Boeingnek is olyan űrhajói, teherűrhajói, amivel már az Egyesült Államok is tud dolgozni. De sokáig nem volt jó 10 éven keresztül, ugye itt is láthattátok, hogy Szajuz űrhajóval repültek az amerikai űrhajósok, nem tudom, feltűnt-e valakinek, hogy ott volt az amerikai űrhajós, és Szajuz űrrepülések voltak a háta mögött.
Űrturizmus? Egy szóval?
Hát itt ugye akiről szó volt, ez Charles Simonyi, ő egy budapesti születésű jó ember. Igen. Itt is nőtt föl egyébként, és ő nem is 56 után, mert akkor még gyerek volt, hanem 60-valahányban ment ki az Egyesült Államokban. Hatalmas vagyonnal rendelkezik, de hatalmas elme is egyébként, amiket használunk a Office programcsomag, ez az ő nevé. Tehát ő a Bill Gatesnek volt üzlettársa, alkalmazottja, majd kivált, új céget alapított, és a Windowsnak az Office csomagjának az alapjait ő teremtette meg, és még számtalan olyan alkalmazást, amit a mai napig használunk. Neki az apukája az valami óriási egyetemi minden, amit el lehet érni. Tehát igen, szerintem az édesapjának volt a műve. Igen, és egyébként ő az egyetlen, aki kétszer fizette már ki. Nem véletlenül mutattam, hogy letette a pénzt a názánk, tehát irgalmatlan összegről van szó. Rajta kívül ilyen sejkek és egyéb irgalmatlanul gazdag emberek. Neki számtalan jótékony dolga van, hogy hittel rendelkezne, sajnos egyre utam, hogy nem, de még fordulhat, még csak 76 éves. Tehát bízunk benne, hogy megtörténik.
Igen. Igen, tessék.
Nem kérdezni szeretnék, csak egy apró információt.
Akkor viszont ide kéne mondani, hogy ne kelljen menni sokkal.
Csak annyi információt szeretnék elmondani, hogy a James Irvinről a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek van egy ilyen ötletkés missziós anyaga, és abban egyébként benne van ez, ami itt a végén is elhangzott, hogy az, hogy az ember a Holdra ment, ahhoz képest sokkal nagyobb dolog volt, hogy az Isten a Földre jött. Mi ezt tanítottuk egyébként táborban, tehát hogyha esetleg erről szeretnénk gyerekeknek és gyerekek szintén tanítani, akkor van ehhez egy ilyen kidolgozott missziós anyag. Csak ennyit szerettem
volna. Én hallottam erről, és nagyon köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, mert akkor készültem föl még tavaly a gyülekezetünk számára, akkor nem is tudom, hogy mit találtam, talán felvidéki napló, valamilyen szlovákiai ott készítettek egy gyermektábort ebben a tematikában, és elkezdtem telefonálgatni, meg ott felvidéken telefonszámokat begyűjteni, és eljutottam végül a táborvezetőhöz, aki, és nagyon örültem, és nem tudom, hogy elmaradt a tábor, tehát nem jutottam információhoz, de ezek szerint más is használja ezt, ezt az anyagot.
Igen? Na, az elérkezés volt?
Csak egy megjegyzés, hogy a kommentátorok magyarok részt vettek. Igen. Én csodálkoznák is, hogyha bármilyen nagy projektben magyar tudós nem lenne benne. Csak a Nobel-díjasokra visszatekintünk.
Igen.
Megkérdezném, hogy
igen, ez illetve csak így vagyunk oldalva.
Így vagyunk oldalva, csak a sajnálatos dolog, hogy ki is mondja, hogy mind oldott kéve.
Igen.
A világon mindenütt jelen vagyunk.
Kérdésem, hogy a űrkutatásról magyarul sorozatot ismered-e? Mi a véleményed róla?
Ismerem, és rajongok érte. Tehát egyébként itt a forrásnál fel is tüntettem a űrkutatás magyarul YouTube csatornát, akit érdekel. Ott egészen részletekben menőkig, és egészen csak az információ szintig is mindent megtaláltok. Az űrkutatás magyarul, ez a címe. Egy srác kezdte el ezt a YouTube csatornát, ma már sajtótájékoztatókra hívják meg. Tehát olyan szinten a nevét nem árulja el, tehát szerényen csinálja, ma már csak ebből él. Én nagyon-nagyon gyakran szoktam nézni, hallgatni. Sok információt gyűjtött.
Hányadik epizódnál, tehát 20 perces epizódokat csinált, tehát követhető.
Vannak rövidek, vannak kis néhány percesek is, és ilyen 20-25 percesek a nagyobbak, és szerintem százas nagyságrendben.
150 van már, 130-140 körül. Én hadd mondjak ehhez akkor valamit, hogy én elkezdtem most ezt előről nézni, és az első, az még egy kicsit ugye talán esetlenebb is, meg még nem tudta, hogy mi lesz belőle, és ott még kifejezetten úgy éreztem, hogy ez a hát ez a tudományos, materialista megközelítés van, és valamelyik 80. vagy 90. epizódban már fölteszi a kérdést, hogy hát, vagy mondja, hogy hát itt ugye lehet azon gondolkodni, vagy mindenki eldöntheti, hogy itt emögött az Isten van, vagy pedig nincs mögötte az Isten. Tehát azért már legalább így, ilyen formában a hit is elő.
Hát úgy legyen, reméljük ebben a metódusban folytatni.
Talán tavaly előtt láttam egy olyan adást, hogy kreacionista csillagászok nyilatkoztak, hogy mennyire találkozol ezzel a teremtés hívők, tudósok.
Sajnos nagyon ritkán.
Volt egy ilyen
igen. Adás. Meg fogom keresni. Így már, hogy tudom, hogy van. Igen.
A magyar kormánynak is van egy űrkutatási programja, hogy az országgyűlés képviselő hölgy, aki ezzel foglalkozik.
Így van. A kormány biztos, azt hiszem.
Igen.
Igen. És hát figyeljétek, majd...
Igen.
Ugye itt most nagyon, nagyon gyakran nyilatkozik, ő is elmentek jövőre a újabb űrrepülésünk, ezt már nagyon várom. Bízom benne, hogy semmi akadály nem gördül el, ugye ez nagyon sok tényezős dolog. Ugye azt biztos tudjátok, hogy már kiképzés alatt van a kiválasztott űrhajós és a tartalék személyzet is. Már az Egyesült Államokban vannak és SpaceX űrhajóval fognak, vagy hát rakétával a nemzetközi űrállomásra menni egy hónapra. Érte fog a majdani űrhajós.
És miből áll egy
ilyen kiképzés? Ki kérdezte, bocsánat? Nagyon hosszú, talán hónapos, éves, fizikai, mentális, hát ha csak egyet elmondok nektek, hogy remélem senkiben ilyen fájdalmas dolgot nem fenditek meg, de például Neil Armstrongnak a mentálisan úgy próbálták meg pszichológiailag kikezdeni, hogy neki elhunyt egy kislánya korábban, és folyamatosan ezzel traktálták őt, hogy ki fog-e borulni. És nem. Tehát ez tényleg elég szélsőséges dolog, mint maga az űrrepülés is szélsőséges dolog.
Mars repülés. Nagyon divatban jött most az, hogy hát megyünk, és embereknek az ezrei vagy, akár nem tudom én, 100 000 is fizetőképes keresletként beneveztek már.
Hát azért az elsőt még várjuk meg, amíg az első odaér. Hát ez elméletileg azt mondják, hogy már lehetséges. Ugye most ott ugye folyamatosan vannak szondák, most ugye talán a Perseverance, ugye a gyülekezetünkben Évi testvérünk tartott most egy előadást, ami ami a Perseverance marsjárót is megemlítette. Hát azt mondják, hogy ez már nem lehetetlen.
Hány évig tartan az út?
Hát én úgy tudom, hogy 2-3 biztosan.
3,5
Igen. Igen, és van egy... Na most elméletileg vissza is jöhet, de nem tudom, tudjátok-e, hogy már jó 10 évvel ezelőtt volt a marsutazásról szó, kerestek űrhajósokat, és mindenkinek elmondták, hogy ez egy utas út lesz. Tehát csak odafele.
One way.
Így van. És ugyanolyan mennyiség űrhajós jelentkezett. Tehát azért a becsvágy, stb. Az olyan szinten van jelen a...
Tehát az utazás az lehetséges, de az ott megmaradás az nem. Megint csak azt hiszem, az űrkutatás magyarul van benne, hogy hány halállal hal meg az, aki kilép a Marson. Valami 3 vagy 4 féle halál. Az első az, hogy megfagy, a másik az, hogy itt tudom én, szóval fölrobban és itt van.
Erről egy nagyon érdekes dolog egyébként, csak hogy mennyire szélsőséges és nem mindennapi dolgokban gondolkodunk az űrkutatásban, hogy Gábor mondta, hogy a Marson megfagy. Tényleg megfagy, borzalmasan hideg van. De ha te a Föld körülkeringbe kiesel az űrhajóból, nem fagysz meg. Annak dacára, hogy mínusz 270 fok van, ennek az az oka, hogy nincs körülötted légkör. Nincs, ami közvetítse feléd a mínusz 200. Az meg megéghet, így van. Tehát annyira más a fizika, mint ahogy itt joggal merült föl, hogy a bor hogy folyt a felvételen, amikor ugye a Holdon volt. Ugye a Holdon van gravitáció, csak 1/6, mint a Földön. A fönt a nemzetközi úrállomáson, az úrvacsonán, ott másképpen kellett megoldani, hogy egy kis tubusból tudják ilyenkor kiszívni a folyadékot. De a Holdon, ugye láthattátok egyébként a felvételen, hogy öntik a bort, ugye ez egy lassított felvétellel volt, és ilyen lassan csorgott bele a pohárba, és ez tényleg így működik a Holdon, ugyanis csak 1/6 a gravitáció, tehát a folyadék egy gélszerű anyagként mozog. Ahogy itt lassított felvételként volt illusztrálva, ez valóban így történne.
Most még egy dolog, hogy ugye nagyon kicsik ejhet vihettek csak föl, és ezt nem tudom, melyik sorozatban hallottam, vagy talán te is mondtad, hogy azt az 1 tonnás vagy 2 tonnás kabint hoz, azt a írdatlan mennyiségű üzemanyagot kell fölvinni, és ahhoz, hogy 1 kilóval megnöveljék a terhet, ahhoz nem tudom én hány tonnával kell megnövelni az üzemanyagnak a súlyát.
Így van.
Tehát ezért be vagyunk határolva, tehát nem tudunk egyszerűen akármennyit fölvinni. Mert hát ugye...
Hát ennek az az oka, amit Gábor mond, egyébként nálatok beszéltem erről, csak most ez már valahogy itt most kimaradt, hogy felszeretnél vinni egy, mondjuk a bibliai résznél volt erről szó, igen, felszeretnél vinni egy bibliát, mondjuk azt egyszerűen, hogy 1 kilogramm egy biblia. 1 kilogramm feljuttatásához, a gravitációs tér elhagyásához kell mondjuk 0,8 liter üzemanyag. De ekkor már 1,8 literrel terhelted meg, vagy kilogrammal az űrhajót. Ahhoz megint üzemanyag kell, mondjuk 1,6 liter, akkor már 2,5 kilónál jár a többletteher, ehhez még üzemanyag, aztán meg már többlettartály kell. Tehát ez persze lecseng valahol, ez az egyenlet, de nem csak az a többletteher, amit viszel, hanem annak a kiszolgáló terhe is. Így van.
A szökési sebességről meg erről, hogy miért nem tudunk így könnyen kívülni.
A gravitáció az hatalmas nagy úr, ugye nem csak minket tart itt, hanem azt tartja egybe magát a földgolyót is. Nagyon húzza vissza az űrhajót, és például a Marssal kapcsolatban ugye van olyan koncepció, amiről itt az előbb már beszéltünk testvérekkel, hogy a majdani Mars utazás nem is a Földről, hanem a Holdról indulna, ugyanis egyszerű volt összerakni a kilövéshez szükséges technikát, és az 1/6 gravitációt leküzdeni, mint innen a Földről elindítani. Ugye ez egy terv, most nem tudom, hogy itt tartunk-e még, de volt ilyen elgondolás. Parancsolsz? Mindent. Igen, kis léptékben, igen.
Arról hallottál már, hogy olyant is hát, terveznek, de hát halvában holt, hogy egy 10 km magas, őrkilövő állványt csinálnak, tehát arra 10 km magas, ahol repülők repülnek, egy olyan hosszú állványt, űrállvány, rakéta kilövő állványt, és annak a tetejéről akkor már egy bizonyos könnyebb esetben lehetne, tehát könnyebb terheléssel lehetne kijutni.
Igen, erről volt ilyen, meg még volt olyan is, nem tudom, talán hallottál róla, hogy egy ilyen, mondjuk az, hogy hold létra, ami elméletileg azt mondják, hogy elméletileg lehetséges lenne, és szerintem a 10 km magas állvány is, de olyan dolgokról van már szó, ami...
Hát aztán cáfolják is.
Persze, ami abszolút. Szerintem elmélet.
Igen, igen.
Meg hát gyakorlatilag nem biztos, hogy a 10 km-rel előrébb vagyunk.
Így van.
Hát nagyon szépen köszönöm, szerintem lassan azért le kell kicsit állni parkidőt. Parkidőt, nem senki belem, hogy be folytan a szót. Szerintem sikerült érdeklődést keltened, kedves Tibor. Én minden esetre most már még jobban fogok érdeklődni ez iránt. És a másik, hogy azért, mert ez a különös dolog ebben a világban, kedves testvérek, hogy miért van az, hogy valakit éppen a tudomány tesz hát hitetlenné. Mert azért ez is van. Igaz, hogy amit Newton mondott, az is igaz. De azért gondolok egy mondjuk ez más területen, de ki is volt ez a sérült szklerózisos a...
Igen, nem jut eszembe a neve.
Stephen Hawking. Mondott, hogy nagyokat, és nyilván nagy élsz, nagy elme, meg egy Einstein is egy nagy elme. De ugye Einstein például nyilatkozott arról, hogy kérdezték, hogy hisz-e vagy nem. Van egy idézet gyűjteménye, nekem is megvan, érdemes elolvasni, persze nagy nimbusz körülötte, de Einsteintől megkérdezték, hogy hisz-e az Istenben. Ugye ő zsidó származású, de valószínűleg csak genetikailag, tehát nem hívő, és mint ilyen, hát azt mondta, hogy hát hinnie kell valamiféle Istenben, mert ez egy olyan fantasztikus világ, hogy nem, hát ez senki ahhoz, hogy ezt amit elért árul. Tehát valaki emögött van, mondjuk egy szuperintelligencia. Egy másik alkalommal viszont, amikor rákérdeztek, hogy hisz-e a keresztjének személyes istenébe, vagy valami ilyesmibe, zsidók és keresztjének istenébe, akkor azt mondta, hogy nem, a személyes istenben nem hisz, mert az egy olyan mese. Valami ilyen volt a... Én azt mondanám Einstein professzor úrnak, hogy Albert bácsi, legyen szíves a tükörbe nézni. Tehát, hogyha én, mint személyiség, én kutatgatom, és személyiség vagyok, akkor akit kutatok, aki fantasztikus, az nem lett kisebb személyiség. Tehát nem egy személytelen valami, nem anyag, nem valamiféle törvényszerűségeknek az összessége, hanem személyiség. És kommunikál velünk. És szóval az döbbent meg engem, hogy a csodában nem lesz minden tudós előbb-utóbb hívővé. És még egy mondat, hogy állítólag a biológusok, akik ugye a Földet kutatják, meg a Föld életet, azok között sok az ateista, meg a materialista. A csillagászok között viszont több a hívő, legalábbis arányszámában. Ezt te is így tudod?
Hallottam róla, de konkrét ismereteim nincsen. Ugye az előbb volt ilyen jellegű kérdés. Hallottam róla, de egyre kevés, érdemes lenne utára menni egyébként.
Igen,
még egy a következő feladat.
Így legyen. Igen.
És akkor
én nekem könyv ajánlom van.
Igen, de...
Ha valakit... Engem is nagyon érdekelt a tudomány és Isten kapcsolata, és nekem ajánlották John Lennoxot, oxfordi matematika professzor, nagyon sok teológiát végzett, és nagyon sok tudományos téren kvalifikálta magát, és neki nagyon sok beszélgetése, vitája tartunk meg YouTube-on is, és könyvekben is. YouTube-on angol formátumban lehet hallgatni, nagy ateista, biológus professzorokkal, etológusokkal vitatkozik Isten létezésére, a tudományról, a biológiáról. És a könyvét, az egyiket, több könyve is nagyon jó, de az egyik például a Tudomány eltemette Isten című könyvét elemzi végig kezdetben a történelmi, galilei esetét, stb. Mát, és egyenesen a tudományos biológiai kérdéseket is tárgyal, a matematikánál felrobban a könyv, mert aztán matematikus ott aztán kiéli magát, és sok más könyve van, egy rövid kis füzete, és a Stephen Hawking Istene címmel, úgyhogy nagyon sok ilyen téren, vagy Alistair McGrath-nak a könyvei, úgyhogy nagyon sok.
Köszönjük szépen, de azt nem tudom, bocsánat, ehhez kapcsolódni csak egy szóval, hogy Gáborral közös barátaink, gyülekezetünkben egy házaspár, akinek olyan kiadványai vannak, ahol a Isten munkáját és a tudományt a gyerekeknek rakja össze.
Encián kiadó
és Isten csodálatos teremtett világegyeteme, és ezek olyan kis mini áhítatok gyerekeknek, ami kifejezetten arról szól, hogy Isten munkáját azok a fizikai törvények és azok a természeti törvények hogyan illeszthetjük bele Isten elképzelésébe, Isten munkába, és ez gyerekeknek, óviskortól ez. Isten csodálatos teremtett világegyeteme, azt hiszem ez a címe. Kis családi kiadó egyébként. Bocsánat, most a kisasszony még kérdezett itt a...
Én is szeretnék egy könyvet ajánlani, megvan otthon nekünk, de még nem olvastam, egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Genezis, és a teremtés történetét tudományos oldalról vizsgálják, és nagyon-nagyon összhangban van a könyvben, tehát hogy nem ellenzi, tehát hogy azt akarja bebizonyítani, hogy tudományos alapon, hogy ez így is történt. De hogyha belegondolunk a világosságot, ahogy megteremtett Isten, és a vizet, ugye az a két alapvető ahhoz, hogy élet jöjjön létre, és ha végig gondoljuk ezt a folyamatot, akkor hát logikusan lett megteremtve a világunk, úgyhogy ez tényleg, ez egy jó olvasmány. A film az a Csillagok között, amit nem tudom, hogy láttak-e, de nekem az egy nagyon-nagyon nagy kedvenc filmem, több órás, úgyhogy arra föl kell készülni. De a Csillagok közöttben vannak olyan elemek, amikről a bibliai igék jutnak eszemben, és ugyan nem kimondottan keresztény film, nincs sok csúnya dolog benne egyébként, szóval tényleg meg lehet nézni. De nagyon értelmes film, szóval ez egy tényleg szuper alkotás. Aztán még eszembe jutott Pascaltól egy idézet, hogy ha hiszel, de aztán a végén kiderül, hogy nincs Isten, akkor nem veszítettél semmit. De hogyha van Isten, és mégsem hittél, az óriási veszteség, és mindent elvesztettél azzal. De ugye mi tudjuk, hogy Isten szerető ölében vagyunk, és a szeretetét élvezhetjük, úgyhogy nekünk ilyen nem kell gondolkozni, csak ezt haza tudjuk vinni magunkat. És szeretném még, hogyha itt van előttem a mikrofon, elmondani, hogy Ajkán van az ország egyetlen naptávcsöve, mert a kollégám a vízműben, én vízműves vagyok, vízmérnök, csillagász, amatőr csillagász, a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a vezetője, Ivanics Ferenc, és ő annyira profin űzi már a csillagászatot Ajkán, hogy nagyon sok távcsövük és mindenféle érdekes meteorituk és mindenféle kiállítási darabok van, úgyhogy ott meg lehet tekinteni esetleg a napot is közelebbről, a holdat is láttam már, úgyhogy tényleg egy szuper lehetőség, hogyha így kirándulna az ember, akkor Ajkára várjuk gyülekezetet, és meg lehet látogatni tőle.